32. fejezet. Fölbátorította őket, hogy Puteolit olyan szerencsésen megjárták. A lánynak az jutott eszébe, hogy ki kellene rándulni a Lucrinius-i tóra. Egy nap alatt azt is kényelmesen meg lehetne járni, és meg is fürödhetnének a tóban, amelybe hideg és meleg források nymfái öntögetik urnáikat. Ha csak attól nem félsz, hogy úgy jársz velem, mint az egyszeri kisfiú Salmahisszal, tette hozzá pajkosan. Tudod, kire gondolok? Gránátvirágnak az egész arca gránátvirág szín lett, de azért azt felelte, hogy nem tudja. Te nem ismered Hermafroditus történetét, csapta össze a lánya kezét, tettet egy csodálkozással. Elhatározta, hogy most azért is megkínozza gránátvirágot. Örömet elt a pirulásában, és nagyon ambicionált, hogy ő szoktassa le róla. Az egyszeri kisfiú, magyarázta le nem véve szemét Quintiporról, Hermész és Afrodité fia volt, és a nymfát, akivel összepajtáskodott, Salmakisznak hívták. Ez a Salmakisz sokkal okosabb volt, mint a kisfiú, s lehet, hogy éppen azért szerette úgy, mert az meg nagyon mulyácska, szégyenlős, lányos kisfiú volt. De nem csak megszerette, hanem úgy beletébolyodott, hogy azt hitte, mindjárt meg kell neki halni, ha nem láthatja a kisfiút. Ezért aztán, amikor egyszer itt fürdöttek, a Lucrinius-i tóban, arra kérte az isteneket, úgy egyesítsék már egyszer kettejüket, hogy többet egy pillanatra se válhassanak el egymástól, még akkor se, ha akarnának. Az istenek szíve meg is esett a nymfán, és teljesítették a kérését. Ketten mentek bele a vízbe, de csak egy lény jött ki belőle, aki se egyikük nem volt, se másikuk, hanem volt mind a kettőjük, olyan erős, mint a fiú, és olyan szép, mint a lány. Aki Ovidiusnak el nem hiszi, higgyel Marciálisnak, az is nagyon szavahihető fiú volt, nem hiába költő volt. No, félsz-e most már, kisfiú? A kisfiú annyira nem félt, hogy mindjárt haza akart szaladni a fürdőruhájáért addig, míg Trulla összekészíti az eleséges batyut. Nem úgy lesz az, ellenkezett a lány. Oda nem kell fürdőruha, mert ott csak az istenek és a nymfák lubickolnak, s azoknak még olyan nagy úr se parancsol, mint a kuméi Edilis. Hanem más szeretnék én, kisfiú. Megvan még az a zöld ruhád, a cseresznyepiros övvel. Megvan, kistit. Miért nem hordott-e az soha, gránátvirág? Eltettem, kistit. Csak egyszer akarom még fölvenni. Nem vagyok rá kíváncsi, mikor, fordított hátat a lány. Mondtam már, hogy úgyis én halok meg előbb, mint te. A fiú csókkal akarta megbékíteni. Azért én csak haragszom, tartotta oda a lánya száját. Ez nem igazi csók, azt most nem adok, ez csak olyan oszkulum. Ha azt nem akarod, hogy rögtön meghalljak haragomban, akkor szaladj és azonnal vedd fel a zöld ruhád. Az idő ugyan nem a zöld ruhára való volt, olvasztott ólom csurgott a nyárvégi égről, amely alatt már búcsúra készülő ficserékeléssel röpködtek a boldogtalan Aeodun lányai. De Quintipor pehelynek érezte volna a ruhát, akkor is, ha sziklából lett volna szabva. A lány végig simogatta benne. Tudod, hogy már akkor megszerettelek? Azért szeretem ezt a ruhád is, mert akkor ez volt rajtad. Ezt majd egyszer nekem adod, és én fölakasztom házi kápolnámban, ha lesz. Hirtelen elhallgatott, és szomorúság ömlött el az arcán. Magatudatlan mozdulattal téptele, keskeny erdei ösvényen jártak, egy hibiszeusz bokor vérvörös virágkelyhét. Nem sajnálod, kistit, ütődött meg a fiú, olyan szép virág ez. Gyűlölöm a szép virágot, dobt el a lány az összetépet szirmakat. Vagy csak irigylem. Ó, milyen jó a virágnak. Neki csak szépnek kell lenni, és az nem nehéz. Semmi gondja se apára, se császárra, se... Nem fejezte be a mondatot, elmosolyogta magát. Elbolondokat beszélek, gránátvirág. Inkább te mondd meg, te is szerettél már akkor engem. Na, őszintén, kisfiú, nekem nem lehet hazudni, megnyomta az orrát. Kemény, no mondjad. Csak később szerettelek. Mikor később? 5 perccel később, mint ahogy megláttalak. Mikor már nem voltak ott. A lány csókkal folytotta bele a neveket. Mondd! Rosszat gondoltál rólam? Nem, ezt nem mond. Bolond formának? Igen, ezt mondhatod, mert vállalom. De a szépségemtől el voltál ragadtatva. No, rögtön felelni, gránátvirág. Tetszettél, tetszettél, de nem nagyon, ugye? A szemed nem láthattam, az arcod se igen. A karom láttad, a lábam is láttad, ha akartad. Nem nagyon néztem meg. Szégyelted, kisfiú? Soványaltalak, kislány. Még most se vagy velem megelégedve, himbálta meg magát, és kinyújtotta a karját a rövid köpenyke alól. Többet nem mutathatok, mert akkor a kisfiú kiszúrja szégyenletében a szemét. Fölhúzta egy kicsit a térden alul élő ricíniumot. Láttad te már nőnek a térdét, gránátvirág? De meg is nézted? Na mondd, hogy igen, mert akkor én szúrom ki a szemedet mindjárt. Leeresztette a ruháját, s hajából kihúzta a cikáda fejű aranytűt. A ragyogó fekete sátor kibomolva hullott a két vállára. És csak ugyan mertél már te nőre nézni, kisfiú? A fiú eleinte dadogott, de aztán neki bátorodott. Férfinak akart látszani, ami a lányt mulattatta is, meg is hatotta. Kisfiam, kisfiam, gügyögött neki, kisimogatta homlokából a haját. Ki gondolta volna, hogy nekem már ilyen nagy kisfiam van? Borzasztó, már majdnem megcsókolt egy korintoszi lányt. Közben egyre jobban belemélyedtek az erdőbe, és egyszerre az út is elfogyott. Marsisten fekete ruhás, piros fejű madarai egy pillanatra kíváncsian nézték őket, aztán nyugodtan kopogtatták tovább a fákat. Itt kevés ember járhat, mert ezek még nem tanultak meg félni, nézegetett körül Quintipor. Nagyon megijedsz, kistit, ha azt mondom, hogy vissza kell fordulnunk. Nagyon megijedsz, kisfiú, ha megmondom, hogy én nem csak, hogy magam nem megyek vissza, de még téged se eresztelek innen ki. Heveredett le a lány egy óriás gesztenyefa tövében. Itt maradunk, és itt élünk, mint faun és nimfa, hadd hallom, melyik akarsz lenni te. Kinyújtott lába fején, amelyről lerúgta a szandált, hogy kirázza a belebújt gizgaszt, egy erdei egér futott keresztül. Elvisította magát, és térdére ugorva könyörgött Quintipornak, aki ott állt fölötte a fának vetett háttal. Vegyél föl, gránátvirág, és szaladjunk innen akárhová. Ilyen fenevaddal nem maradhatok egy erdőben. Jó darabig vitte az ülében, keresve az utat. Soká találd meg, súgta a fülébe a lány. Nagyon jó nimfának lenni ilyen faunnak a karjaiban. De azért rögtön lecsúszott a földre, mint kutya csaholás ütötte meg a fülüket. Hová bújjunk, ha Diana vadászik itt? Vagy gondolod, kisfiú, hogy bevesz bennünket a kíséretébe? De nem Apolló szűznővére volt itt. Csak egy mosolygó szemű öregember rőzsével a hátán. Nagyot nevetett, mikor megtudta, hogy erre keresik a lukrinuszi tavat. Úgy jártatok, mint aki ikrát keres az ökörben. Kelet felé akartok nyugatra érni. Téziusz is így járt volna, ha Ariadnát nézi a fonal helyett. Hangjában is, tartásában is volt valami papos, de az öltözete vadászos volt, és hibásan mondta Tészeuszt és Ariadnét is. Miféle erdő ez? Kérdezte Quintipor. Ez Diana Limnáti szent erdeje. Ez az istennő nyelette el egyszer a földdel azokat a szerelmeseket, akik megfeledkeztek magukról az ő gesztenye fái alatt. És te milyen vagy a nagy istennőnek? Hökkent meg a lány. Vadásza vagy hajtója? Az öregember sekrestjése volt a kis erdei szentélynek, amelyet, ahogy ő mondta, még Enehás alapított valamikor. Akkor még olyan nagyváros volt itt, hogy 7 nap kellett a megkerülésére. De ez borzasztó rég lehetett. Akkor még a titánok uralkodtak a világon, és a Vezúvius még egy volt az Etnával. A nagyváros is úgy pusztult el, hogy a tűzokádó 7 álló esztendeig okátta rá a tüzet meg a hamut. Aztán az egészet benőtte ez az erdő. Az emberek elszoktak innen, És Diana szentélyét most már olyan kevesen látogatják, hogy a pap nem élhetne meg benne. Egyszer egy évben jön ki Neapolisból a kerületi flamen, számba veszi a kápolna kincseit, mindig el is visz belőlük valamit, de azért van még itt mire vigyázni. Ajánlotta nézzenek körül a szentélyben, s a fáradtak ki is pihenhetik ott magukat. Akarod, kistit? Nézett Quintipor a lányra. Hogy ne akarta volna, súgta vissza. Hiszen ha itt a titánok voltak valamikor az urak, akkor ő, mint örökös, jöhet-mehet itt. Nem mint nagy titán, bújt oda a fiúhoz, hanem mint egészen icipici kis tit. A kiskerek szentély a nyitott oszlopcsarnok végében csak ugyan nagyon régi lehetett. Talán még az első görög gyarmatosok építették, mikor a rómaiak még csak keszeget haláztak. Szőrükvesztett vadbőrök lógtak a falakon, egy Ion Lant, a sekrestés szerint egy Himerosz nevezetű híres muzsikus játszott rajta, bronzbabérfüzérek és ezüst borostyán koszorúk, és itt volt a gráciák gyöngyös öve, ők maguk ajánlották fel a szűzistennőnek, s azóta járnak mesztelenül, de azt már elvitte a flamen. Egy azúr vázát az isteni Néró császár hagyott itt emlékbe, akinek áldott emlékezete sohasem múlik el a világból. Egy ezüst tükröt pedig Kelidóné, aki egy kicsit félt is idejönni, mert olyan jófajta nőszemély volt Rómában, bele is írta a tükörbe, akinek jó szeme van, el is tudja olvasni. A fiú és a lány együtt betűzték ki a körbefutó felirást. 10 évig te tükör mutogattad a szép Kelidónét, már ezután, jaj, csak szomorú romokat mutogatnál. Első ráncaimat, amikor könnyezve tekintem, itt hagylak, mosolyogj ezután a szűz Dianára. Összemosolygott a két fiatal arc is. S mosolygott rájuk az oltárról a szűz Diana is, akit ihletett szobrász rég elporlott keze véshetett ki szicíliai márványból. Latona leánya, egyik lábával előrelépve, leeresztett bal kezében íjat tartott, jobbjával nyilat vett ki a vállán függő tegezből. Szokott ábrázolása volt ez a karcsú csípője a rövid spártai tunikát viselő istennőnek. Szokatlan csak az volt rajta, hogy felső testét a két lányosan boltozott kebellel teljesen födetlen hagyta a szobrász. Milyen szép, sóhajtotta el magát a fiú. Várjatok, mosolygott a sekrestyés. Most megmutatom a legnagyobb kincsünket. 2 talpatlan gömbölyű ezüst csészét vett ki az oltár bélyedéséből. Látjátok, simogatta eres öreg kezeivel az idő barnította ezüstöket. Ezekről a csészékről mintázta a szobrász az istennő kebleit. A csészéket pedig Vulcanus magának az istennőnek a kebleiről mintázta. Odakint csaholt a kutya, az öreg kiszaladt, átnyújtva a csészéket Quintipornak. Titkevélyen fölszegte a fejét. Mit gondolsz, kisfiú? Van nekem valami szégyelleni valóm az istennő márványba vésett és ezüstbe öntött keblei előtt? Szétnyitotta mellén a ricinium hasítékát, és Diana ezüst keblei csengve gurultak végig az oltár kikoptatott márvány lépcsőjén. S bár az istennőt itt sokkal súlyosabb sérelem érte, mint amilyenért Niobénak meg kellett halni gyermekeivel, se a föld nem nyílt meg, sem az istennő nem röpítette el soha nem hibázó nyilát. Sőt, Diana, akinek arcát éppen akkor érte a tetőrésen becsorgó napsugár, sokkal lágyabban mosolygott, mint eddig. S mosolygott a sekrestyés is, aki nem találta szükségesnek se csoszogással, se köhögéssel siettetni a két fiatal száj szétválasztását. Nesztelenül osont be. Megtörölgette és helyükre rakta a csészéket, és csak azután kérdezte meg a fiatalokat, hogy miben lehet szolgálatukra. Tejet kívánnak-e ebédre vagy gyönge galambot, s a portikus hűvösében terítsene neki pihenőhelyet friss szénából, amelyből a melilótusz mézes szaga árad, vagy az oltár mögé terítse le a medvebőröket, amelyeket maga Orion, a csillagok közé került nagyvadász pályabérgyanánt adott a szűzistennőnek, aki nyílversenyben még őt is legyőzte. Nem értették meg egyszerre, mit mond. Nem is nagyon hallották. Most nem voltak a sötétség zsákjába kötve, mint mikor az első csókot adták-vették Kleopátra fája alatt. De a lámpíriszek előbújtak a márványfalakból is, zápor módjára hullottak a mennyezet gerendáiból, s úgy elborítottak mindent, hogy egymást se látták tőlük. Most a fiú ébredt vissza elsőnek erre a világra. Félénken megsimogatta a lány kezét, aki szorosan összefogva tartotta nyakán a ruhát. Kistit! Kistit! Hívogatta életre a gyermek ébrezgetés cirógató hangján. A lány fölkapta a fejét. Bizonytalankodva tekingetett körül, vörösre dörzsölte szemhéját, és aztán mosolyogva hallgatta az öreg templomszolgát, aki türelmesen elismételte mondókáját. De most azt is hozzátette bocsánat kérő pillantással a nyilas istennő szobrára, és megértő kacsintással Titre, hogy azért Vénusz mégiscsak hatalmasabb. Ejnye, ejnye, csóválta a fejét Tit. Hát nem félsz, hogy megnyílik alattad a föld? Minket azzal ijesztettél. Az erdőben igen, mert ott nem tűri Latona a szerelmeseket, de a házába be kell neki fogadni őket, mert miből élnénk, ha itt is szívtelen lenne. Mint magától értetődő dolgot vallotta be, hogy ő csak házon kívül szolgálja Diánát, de idebent Vénusz hajtója. Neki az a fizetése, amit a szerelem hálából az oltárra tesz. Sajnos Bájéban nem tudják, milyen kellemes hely ez, és csak véletlenül vetődnek ide látogatók. Utoljára egy héttel ezelőtt járt itt egy táncos nő, egy majomformájú kisöreggel, meg egy serdülő kamasszal, és itt ezen a helyen kérte az istennőt, hogy vagy őt tegye férfivá, vagy azokat. 3 dupla szeszterciuszt hagyott az oltáron, emelte fel a 3 ujját, pedig ő nem volt olyan szerencsés, mint te vagy, mert neki a 2 szeretője se tett 1 ember számot. Titnek megcsapta a láng az arcát. Csak a kezét merte hátra nyújtani Quintipor felé, és arra fordult meg, hogy hiába nyújtja. A fiú már kint áldogált az oszlopok alatt, kifutott utána. Megszöktél, gránátvirág? Áldozatot szeretnék bemutatni Diánának, mutatott mosolyogva a lézből összeácsolt kis házikóra, amely tele volt Vénusz madaraival. Te! Csapta össze a kezét a lány. És most egy kicsit meg is borzadt azon, hogy gránátvirágot vért ontani lássa. Éppen ezen a napon. Akkorra a felemás templomszolga is odacsoszogott, elborult ábrázata felderült egy kicsit, amikor meghallotta a jó szándékot. 2? Kérdezte reménykedve. 2 Mindjárt megmondom, Kistit, húzd végig a kezecskéd a ketrec oldalán. Amelyik hozzákap, azt mind feláldozzuk. 7 rózsaszín csőröcske csípett bele éhesen a lány fehér ujjaiba, 5 fehér és 2 fekete. A feketék párosak, mondta az öreg, és beleszedte a galambokat egy nagy födeles kosárba. A feketék közül csak az egyiket kellett megfogni, a másik magától előtipegett. Gyertek utánam. Visszamentek a templomba, az öreg letette a kosarat az oltárra, előkészített egy kiöntős bronzüstöt, és megtörülgetett egy kőkést. Várj! Kiáltott rá a fiú, és letett az oltára 2 aureust. Ezüstkést hozok, pillantott oda az öreg, és kiszaladt a templomból. A lány bánatosan nyújtotta be az ujját a galamboknak a fonott kosár hézagain keresztül. A fiú megsimogatta a fejét. Te mutasd be az áldozatot, Kistit, akkor jobban örül neki az istennő. Úgy is úgy hasonlítasz hozzá, mintha testvérje volnál. Én, rettent meg a lány, de én csak úgy félek a vértől, mint te. Tehát én nem gondoltam vérre, ámult el Quintipor. Én úgy gondoltam, hogy szabadon eresztjük a galambokat a szűz Diana tiszteletére. A lány szájáról az elragadtatás halk sikolya röppent fel. Utána röppentek a galambok is a felnyitott kosárból. Megzavarodva körül-körül csattogták a mennyezetet, aztán kiáratot találva egymás után hussantak ki a templomból. Ültek, szaladba az öreg hadonászva az ezüst késsel. Nekem mindegy, a hibát nem én követtem el. Megnyugodva látta, hogy az aranyak ott ragyognak az oltáron, és így nem törődött vele, hogy vendégei egymás kezét fogva szeles gyerekek módjára hancúroznak ki a templomból. Azok se törődtek ő vele. Meg se hallották a füttyögést, amelyel visszapróbálta csalogatni az istennő galambjait. A fehérek kezéhez is tértek, de a feketék nem. Azok felszabadítóikhoz szegődtek, hol a fejük felett suhogva, hol előttük libegve. Tit vette őket észre előbb. Nézd, a fehérek elmaradtak, csak a feketék hűek hozzánk. Quintipor megdobálta őket pínia tobozzal, de a galambok nem ijedtek el. Mentek velük az erdő széléig, ott leereszkedtek egész a fejük magasságáig, és kétszer is körül suhanták őket, mint ahogy alantrepülő fecskék szokták. Fekete gyűrűbe fogtak be bennünket, állt meg ijedten a lány. Hess, hess! Csattantotta össze a fiú a tenyereit. A fekete galambok felröppentek, és eltűntek a fák közt. Aranygyűrű! Aranygyűrű, aranygyűrű találtam, kiáltotta a fiú, és derékon kapva a lányt fölemelte a magasba, és megmutatta a napnak, amely éppen rongyossá tépett egy felhőt, a tengernek, amely tőlük jobbra harsogott, balra halászó gémekkel teli rétnek, amelyen piros abroszok gyanánt lobogtak a nagybugájú litrumok foltjai, és a szénás szekérnek, amelyen lassan cammogtak az ökrök a bájénak vivő széles országúton. Az erdő fölött villámos tort cikázott. Míg benne jártak, észre se vették, hogy fehér szélű, fekete felhőbástyák nyomakodnak előre a fák hegye felett. A lány összerezzent, és lecsúszott a fiú karjai közt. Szaladjunk! Nem! Szorította magához a fiú, és nyújtotta a száját. Addig nem! A lány közel vitte hozzá magáét, aztán visszakapta a fejét. Úgy gránátvirág csúfolódott. Hát kinek van adó szája? Kinek van kérő szája? Azért is most csak báziumot kapsz. Ezt a hálacsókot már akkor neked szántam, mikor a galamboknak megkegyelmeztél. Megcsókolta a két arcát és a két szemét. A zafírok ragyogóbbak is lettek, zavarosabbak is. A számat is, a számat is! A lány kirántotta magát a karok kapcsából. Nem adom a vágyam, sikította, és előre szaladt a fiú utána. A lány kikifulladt, és olyankor megállt egy gondolatnyira. Karkinyújtásnyi közelbe engedte a fiút, és mikor az utána kapott, újra előre szaladt. Jó darabig kergetőztek már, mikor a lány csak ugyan kifáradt. Lihegve támaszkodott neki egy szienit oszlopnak, amelynek tetején két csuklóban összetett kéz feketekőből való hamvedret tartott. A rómaiak annyira szerették az életet, hogy halálukban is a legelevenebb útjába feküdtek. A halottak nem külön városokban laktak, hanem sírjaik a városok kapuitól kezdve az országutak hosszában helyezkedtek el, mind a két oldalon, mint hosszú, fekete nyaklánc gyöngyszemei. Már közeledünk Bájéhoz, gránátvirág, nyújtotta kezét a lánya fiú felé. Pihensz egy kicsit velem? Csak most nézték meg jobban az oszlopot. Észrevették, hogy betűk is vannak belevésve. Összeölelkezve olvasták el a fölírást, Titus Lollius Masculus azért feküdt az út mellé, hogy akik itt elhaladnak, azt mondják neki, légy üdvöz, Lollius. Néni, hiszen itt a képe is, fedezte fel Tit a halott reliefjét az oszlop oldalában. Alatta kis párkány volt elszáradt ibolya csokorral. Légy üdvöz, Lollius. Az oszlop mögött buzatarló kezdődött, piros és kék anagaliszok nevetgéltek benne. Néhány a tövecskével együtt összemarkolt, s letette a tarlóvirágokat a párkányra. Egész csinos fiú volt ez a szegény Lollius, nem? Mosolygott a fiúra. A fiú igent intett, de összevont szemöldökkel. A lány tréfásan megfenyegette. Gránátvirág! Nem szégyelled magad? Kitalálja, mit gondoltál már megint? Gránátvirág sohasem örült még ennyire mennydörgésnek, mint most. Mert csak ugyan az antiohiai vers jutott neki az eszébe, minden ringyrongy férfi szemére nevet, még a halottra is, az is csinos fiú neki. Őszintén megszégyelte magát, amint a lány sápadt arcába és riadt szemeibe nézett. Most hogy mentesz meg, Gránátvirág? Hátuk mögött már akkor zúgott a vihar. Aquila és Boreas, Auster és Eurus összefogózva járták a táncot. Fejük fölött már nyiladozott a felhők zsákja, a nyomokba tolakodók jeget zörgettek rostájukban. Semmiféle födél sehol, elérhető távolban, még csak fa se. Ne félj, kistit, kapta fel a lányt. Nem is 100 lépésnyire tőlük megállt az út közepén a szénás szekér. Oda rohant a lányjal, s odaért vele, mire a fejük felett kigyúlt az ég. A jégpattogásra már bent kuporogtak a szekér alatt. Szerencséjükre a gazda fölöttük fúrta magát a szénába. Megállj, kistit! Csinálok én itt neked olyan barlangot, hogy Dídó se látott különbet. Kiugrott a viharba, és szempillantás alatt annyi szénát rángatott le a szekérről, hogy alattuk is beteríthette vele a földet, és a szelek útját is eltömhette nagyjában. Félsz, kistit! Kuporodott vissza a lányhoz. Kicsit, vacogott a lány. Csak ugyan nem lehetett nagyon megijedve, mert már tréfázni is tudott. Látod, milyen jó most, hogy ilyen kicsi vagyok? Még az öletben is elférek. Nem leszek nehéz, Gránátvirág. Az ég szinte szünet nélkül ropogott. A csönd, míg az új villámok készültek, szinte ijesztőbb volt már, mint a dörgés. Ilyenkor nem csak érezték, hanem hallották is egymás szívének dobogását. A leányé aprókat vert, számlálhatatlanul gyorsan, a fiúé döngőket dobbant. Nem fázol, kistit? Kérdezte a fiú. Azt már kezdte érezni, hogy a lába zsibbad, de azt nem vette észre, hogy a szénabarlangot már bejáztatta az eső. Nem, perzselt fülébe a lány lehelete. Csak elálmosodtam, Gránátvirág. Nem lesz baj, ha alszom egy kicsit, csak előbb... Száját kereste a szájával. Látod? Fúrta aztán álla alá a fejét. Ez volt az igazi csók, a suaveolum. Valami baj van, Gránátvirág? Azért kérdeztem, mert a fiú felsziszent és útszorította magához olyan vadul, mint még sohase. Mire megszólalt, már el is ernyett a szorítása. A lábamat nyújtottam ki egy kicsit, kistit. Aludj el, kis szívem, ha tudsz. Vigyázok rád. Pillanatok alatt elaludt, és gyorsan szedte a lélegzetet, mint a kisgyerek. Quintipor kilökte a szénát az egyik oldalon, s a nyílás felé fordította a fejét. Egyszerre folytogatta a forróság és a keserűség, amelynek forrása Lollius sírjánál budjant föl benne. Akkor a szánalom eltömte, de ez a csók újra utat szakított neki, és elállíthatatlanul megindította. Suaveolum. Honnan tudta ezt itt? Kitanította különbséget tenni a csókok közt. Szálmakisz nimfa történetét csak nem Trulla mesélte neki. Marciáliszt emlegette. Hát azt kivel olvasta együtt? A székcsillag. Kinek szánta az először trónusul? Maxenciusnak, Varanésznek, a szobrásznak, a centúriónak, és mennyi lehetett még, akikről nem tud. Trikongius kopasz feje is felrémlett előtte, mint egy bibircsós tök. Kitől kapta azt a rózsaszín pecsétes levelet, amit a tengerbe dobott? Vers volt benne. Titt mindenkivel verset írt. Fölháborodásában először nem jutott eszébe, hogy ő se parancsra írta az epigrammáit. És amikor eszébe jutott, akkor új mérget facsart a gondolatból. Igen, az ő verséről csak véletlenül vett tudomást, de a másét bizonyosan kívánta. A lány fészkelődött és motoszkált a karjával. Hol a kezed? Suttogta félálomban. Megkereste a kezét és a két tenyere közé vette. Úgy, mint Alexandriában, csak hogy most a lány keze forró és az övé jéghideg. Hány kézben pihent már ez a forró kéz? És hány mellen nyugodott ilyen pihegéssel ez a fej? Hiszen lehet, hogy mind elfelejtette már. Nem, de hogy minden tud, mindenkire emlékszik. talán minden csókjában, minden ölelésében, minden szemcsillanásában tovább él valaki. Mindenki, akitől azt a mozdulatot tanulta, akire azzal a nézéssel tekintett. Talán azért van olyan minden mozdulatra más páva ragyogása, mert mindenki hagyott rajta valamit a maga legszebb színéből. Ki látta tőle először azt a mozdulatot, amellyel ma Diana templomában az istennőhöz mérte magát? Ettől a kérdéstől úgy megvonaglott a lelke, mint teste a hosszú görnyedezés kínjától. Itt vagy, gránátvirág. Nyitotta fel Tit a szemét. Milyen hideg a szád. Ó, kisfiú, hiszen neked minden egy csupa víz. Semmi az, mondta rekedten a fiú. Megnézem, milyen világ van odakint. Óvatosan csúszott ki, hogy a vizes szénacsomót rá ne nyomja a mozgó lányra. Az eső már csak szemerkélt, és a szekér nyilván csak azért nem indult még el, mert a gazda nagyon mélyen alhatott a maradék szénában, amit a szelek el nem hordtak róla. Mehetünk? Az esőtől mehetnénk, Kistit, de félek, hogy a szél elvisz bennünket. Segítsek! Lehajolt, s mire fölemelkedett a Kistit, már a nyakában volt. Ne félj, ekkora kolonccal, mint én vagyok rajtad, nem bír a szél. A nap már lement, de annyi világosságot még hagyott kint, hogy Quintipol elég tisztán láthatta a gondtalanul nevető kis virágarcot, és a tiszta szemeket, amelyekben még több örömfény lett, mint máskor. Csak kifelé látni rajtuk, de befelé nem. Jutott eszébe az első találkozásuk, de keserűsége forrása már tisztulni kezdett. A haraghabja nem kavargott rajta, nem volt benne más, csak fájdalom. Mire beértek Bájéba, hallgatagon, hiszen a szélben nem csak a suttogás veszett volna el, hanem a harsogás is, már egészen besötétedett. A fekete fáklyás Nox, akinek gyermekei a halál és az álom, nem csak az ég csillagait, hanem a villák lámpáit is kioltogatta. Most pedig feljössz hozzám. Szólalt meg a lány, amikor a végéhez közeledtek a fasornak, amely Maximiánuszék palotájához vezetett. Dideregve bújt a fiúhoz. Trulla lepénycsüt és mézes bort főz. Későn van, Kistit, mondta a fiú habozva. Mire van későn? Törleszkedett hozzá a lány. Arra, hogy megcsókolj. Fáradt lehetsz. Hát nem világít sötétben a szemem. Ha láthatnád, akkor nem mondanál fáradtnak. Ó, de jót aludtam az öletben. Az éjszaka is úgy akarok aludni, még akkor is, ha föl se ébredek többet. Nem érted, kisfiú? Kezét fölcsúsztatta a fiú karján a zöld ruha alatt. Te is csak úgy fázol, mint én. Kimelegít föl téged, ha elmégy. Kimelegít föl engem, ha elhagysz. Nem érted, hogy senkink sincs egymáson kívül, gránátvirág. Értem, Kistit, felelt folytott hangon a fiú. Nekem nincs. Hát nekem van, kapta vissza a lánya kezét. Mit gondoltál, gránátvirág? Egy-két lépést egyedül tett előre, aztán visszafordult. Gyere, gyere! Ha elalszik, Trulla nehéz bele lelket verni, vonta volna magával a fiút. De az visszahúzódott. Nem mehetek, Kistit. Trulla, te Trullától félsz, keményedett meg a lány hangja. A lelkét ide adná értem, soha se volt előtte titkom. Törrel nem találhatta volna úgy szíven a fiút, mint ezzel a nagy bizalommal. Trulla előtt soha se volt titka. Tehát sok-sok titka volt, amiről csak a dajka tud. Nem Trulla miatt félek, Kistit. Semmi miatt se félj. Én a Cézárlány mindent merek érted. Én megcsókoltalak Bájé piacán. Én megcsókoltalak Diana előtt. Én megcsókollak fényes délben a palota tetején az egész világ szeme láttára, ha te nem félsz. De te félsz. Ezt a hangot még nem hallotta a fiú. Dac, harag, keserűség elgyöngítette benne a szerelmet. Én csak tőled félek. Próbálta megfogni a lány kezét. Sikerült is, de a lány visszarántotta. Tőlem, amikor neked akarom adni magam. Tőled, mert nem ismerlek. A lány turbékolva nevetett. Kisfiú, hiszen már régen megismerhettél volna, ha olyan kisgyáva nem volnál. Vagy olyan nagyon takargattam előtted magamat. A lelkedet takargattad, kis Titt, mondta csöndesen és szomorúan a fiú. A lelkemet? A lány hangját alig lehetett érteni. Nincs az a pille, amit könnyebben meg ne lehetne fogni, mint azt. Hányszor nyújtogattam ki utána a kezemet, és mikor már azt hittem, benne van, messze csapongott. Soha se tudtam, hogy hol. A lelkemet? Kérdezte megint a lány. A lelkedet nem ismerem, kis Titt. S míg az a tenyeremen nincs, nem tudom, ki vagy. Tudod, hogy ez még senkinek se jutott eszébe, kacagta el magát a lány. Tudtam, hogy bolondos kisfiú vagy, de ilyennek mégse gondoltalak volna. Aludj jól, gránátvirág. Elkapta a fiú kezét. Mind a kettőt megcsókolta, az egyiket és a másikat is. A fiú meglepetésében nem tudott tiltakozni, és kifutott a fák közül. Látni nem lehetett a sötétben, csak az hallatszott néhányszor, hogy vízbe locsant a lába. De a kacagása még akkor is hallatszott, mikor a lámpás Osciárius kinyitotta neki a palota kaput.